Sió László, a Fidesz oktatási műhelyének vezetője, az Inforádió arénájának vendége, a rászorultsági elv gyakorlatban való alkalmazásáról beszélgettünk, itt hagytuk abba a hírek előtt. Nem lehet ezt aktuálisan mérni? Tehát azt mondjuk, ott hagytuk abban, hogy aki a középiskolában rászoruló volt, és az ő igazolása, stb., akkor az utána hosszadalmasan rászoruló lesz, bármi is történik vele, hiába házasodik jó családba, vagy történik vele rossz, hal meg, vagy Isten a jól kereső édesanyja vagy édesapja.
Nehéz jól meghatározni, hiszen az egyetemisták esetében nagykorú személyekről van szó. 18 éves kor alatt világos, hogy a szülő felelősséggel tartozik a gyerekért. Nem lehet vita az, hogy a szülő támogatja a gyereknek az életét, a tanulmányait is ilyen formában. Felnőtt korban viszont egy nagyon laza szabállyal tulajdonképpen kijátszhatóvá is válhatna a rendszer, hiszen mindenki azt mondhatná, hogy ő egyedül él, nem támogatják a szülei, következésképpen nincsen a megélhetése biztosítva, hogyha tanul, mert nincs jövedelme, tehát akkor ő rászorult, kapjon tandíjmentességet. Ez ugye a másik véglet. Én azt gondolom, hogy a kettő között azért lehetne szabályokat hozni, és kellene is szabályokat hozni, mert ez így nem fog működni. Ugyanakkor a tandíjnál, a tandíj meghatározásánál még egy fontos dolog van, ami már szerintünk felvet alkotmányossági problémákat, nevezetesen ez a bizonyos kedvezményezetteknek a köre. Ugye azt mondja a törvény, hogy maximum hallgatók 15%-a lehet tandíjmentes. A kommunikáció, a nemzeti kommunikációban ez úgy jelenik meg, mintha az állam biztosítaná a számukra, hogy ők ingyenesen tanulhatnak. Valójában azonban nem erről van szó. Ahány gyerek ingyenesen tanulhat, az ő tandíját a többi tandíjat fizető hallgatónak kell kifizetnie, hiszen a törvény rögzíti azt, hogy a hallgató per átlagos tandíj, illetve a hallgató szorozva az átlagos tandíj összegével, ezt az összeget be kell szedni egy egyetemnek, tehát hogyha van 300 hallgatója, akkor 300-szor ezt a 105 000 forintot be kell szednie a tandíjból. Tehát, hogyha 15% gyereknek kedvezményt, akkor ezt az összeget a többi diáknak kell fizetnie. Az rendben van, hogy pozitívan megkülönböztet hallgatókat, de az már nincsen rendben, hogy emiatt hátrányosan megkülönböztet másokat, és tőlük teri be magasabb tandíjat.
Ez nem egészül ki azzal a szintén a kormányzati kommunikációban elhangzott állítással, hogy a legrosszabb 15% meg mehet tandíjat fizetni?
Nem, ez már egy újabb. Ez már egy újabb elem, és tulajdonképpen itt is van vita, hiszen a törvény nem teszi egyértelművé, hogy milyen szempontok alapján kerülhet át valaki az államilag támogatott képzésből az önköltséges, költségtétéses képzésbe. És ugye nem mindegy azért, hogy valaki 100 000 forintot fizet évente tandíjként mondjuk egy orvostanhallgató, vagy ki kell fizetnie költségtétéses képzés keretében 1,5 millió forintot, ami a képzési költség egy orvostanhallgató esetében.
De ha pusztán csak az elveket nézzük, az nem egy jó elv, hogyha valaki megkapta az államilag finanszírozott helyét az orvostudományi egyetemen, mert jó gimnáziumból jött, jó érettségét írt, stb. De utána kiderül róla, ami azért előfordulhat, hogy hát nem nagyon jól húz, és a legrosszabb 15%-ba kerül. Elvileg sem lehet őt megterhelni a tandíjjal?
Azt gondolom, hogy mértékkel lehet. De azt nem lehet, hogy egyikében valaki... Ugye a felvétel egy versenyvizsga, tehát ott azért a legjobbakat választják ki. Hogyha valakinek a tanulmányi eredményei nagyon jelentősen romlanak, akkor annak sokféle oka lehet. Nem csak az, hogy ez a gyerek lusta, hanem például az is, hogy a családja nehéz helyzetbe került, el kell mennie dolgozni, és emellett ő még vállalja azt, hogy tanul tovább. Tehát nagyon bonyolult lehet a kép. Az, hogy valakire mondjuk harmadéves korában egy rosszul teljesített fél év vagy egy év után azt mondjuk, hogy kerüljön át akkor az önköltséges képzésbe, ez sok esetben azt fogja jelenteni, hogy neki be kell fejezni a tanulmányait, mert nem fog tudni 1,5 millió forintot kifizetni évente azért, hogy tanulhasson. És ebből következik az is, hogy ez nem csak a számára rossz, hanem az állam számára is rossz, hiszen 3 évig azért az állam valamilyen mértékben támogatta az ő tanulmányait, és ez kidobott pénz lesz. Tehát lehetséges volna egy ilyen átjárás a két or között, ezt még adott esetben elfogadhatónak is tartanánk. A probléma az, hogy a fizetendő összegek közötti különbség olyan nagy, és a költségtétés összege olyan nagy, hogy a gyereknek nem éri meg, vagy nem tudja a tanulmányait, ilyen formában pedig nincs értelme ennek a rendszernek.
Erre vonatkozó módosító indítványt beadtak és elvérzett, vagy még nem adtak be, várják az alkotmánybíróság döntését?
Hát az alkotmánybírósághoz ugye most fogunk majd fordulni. Most szünetel az alkotmánybíróság, nagyjából elkészült ennek a beadványnak a szövege, az Alkotmánybíróság augusztusban kezdi meg újra a munkáját, úgyhogy ekkora időzítjük mi is majd.
De nyilván az Alkotmánybíróság nem fogja megírni a törvényt, nem szokta, hanem irányelveket fog adni, és majd megmondja a kormánynak, hogy tessék ennek a szabályait precízebbé tenni. Van elképzelése a Fidesznek, hogy például hogyan lehetne precízebbé tenni?
Hát az Alkotmánybíróság ugye azt fogja tenni, hogyha megalapozottnak tartja mi beadványunkat, hogy hatályon kívül helyez bizonyos pontokat, vagy adott esetben ezt az egész törvényjavaslatot. Mi azt gondoljuk, hogy a szakmai kérdéseken túl, tehát hogy igazságos-e a tandíj vagy nem, ezen kívül itt a tandíj mértékének a meghatározása szempontjából lehet egy precízebb szabályt hozni, hiszen a KSH-nak rengeteg adata van, amiből például az életkörülmények megállapíthatók, a megélhetési körülmények megállapíthatók, és ezekre alapozva lehet egy olyan szabályt kialakítani, ami előírja, hogy ezeket kell figyelembe venni, nem pedig a képzés költségét. Ugyanez igaz a másik esetre is, amit említettem, tehát arra, hogy a tandíjat fizetők fizetik meg tulajdonképpen a tandíj mentességet élvezőknek a tandíját is. Itt is ki lehet alakítani nagyon egyszerű szabályt, nevezetesen, hogyha a tandíjmentességről dönt, akkor a tandíjmentes képzésben résztvevők tanulmányi költségeit a központi költségvetésnek kell állnia.
És ez most a mostani törvény szerint egyértelműen nincs így.
Egyértelműen nincs így.
Amiről majd később is fogunk beszélni, hogy a kormány, az állam ebből a szektorból igyekszik hátrébb lépni.
Igen, ez azt jelenti, hogy a felsőoktatási törvény életbelépése után Magyarországon felmenő rendszerben megszűnik az, hogy az állam támogatja teljes egészében valakinek a tanulmányait. Ma a gyerekek 50%-a ingyenesen tanulhat, és ennek költségeit az állam fedezi. A jövőben a legjobb esetben is a gyerekeknek csak 15%-a tanulhat majd ingyen, de ők is a többi diák, a hallgatótársak jóvoltából tehetik majd ezt meg.
Nem lehet ezt egy nagy közösségnek, kockázat közösségnek fölfogni? Vagy nem tudom, hogy az oktatásban egyáltalán létezik-e ilyen, de úgy tűnik első látásra, hogy akár a verseny erősödését, a jó helyekért, a jó eredményekért való verseny erősödését is hozhatja, az extrém eseteket nem számítva, a családi problémák, stb.
Hát, ugye itt nem a tehetséges gyerekekről van csak szó, hanem a filozófiája mindenhol a felsőoktatás finanszírozásának a világban, amiből Magyarország most egyébként kilép ebből a logikai rendből, az, hogy nem azt mondja, hogy a csak az egyén számára hasznos az, hogy valaki diplomát szerez, mert akkor majd magasabb jövedelme lesz, és bezzeg olyanok is fizetik az ő tanulmányait, akiknek ebből semmi hasznuk, hanem ezt egy komplexebb rendszerben nézi, és azt mondja, hogy aki diplomát szerez, azoknak egy része valóban magasabb jövedelemmel fog rendelkezni, de mondjuk például az óvónőkre, tanárokra ez egyáltalán nem igaz, tehát az esetükben szó sincs ilyesmiről. Több lesz a jövedelme, de ebből többet fog adózni. Kisebb lesz a kockázata annak, hogy munkanélküli lesz, tehát nem kell majd mindenféle segélyeket adni neki. Nem szorul rá bizonyos kedvezményekre, éppen a magasabb jövedelme miatt. És azért ugye az is világos, nem akarom megbántani mondjuk a virágkötőket, de hogy mondjuk egy virágkötő és egy szoftverfejlesztő által megtermelt érték között jelentős különbség van. Ebből következik, hogy sokszorosan megtérül az a pénz, amit az állam befektet egy felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalba, és ez a filozófia tükröződik szerte a világon. Nagyjából azt lehet mondani, hogy a kétharmadát általában az egyetemi tanulmányok költségének minden országban, vagy a legtöbb országban az állam fedezi. Van, ahol ez még több, a skandináv államokban egyáltalán nincsen tandíj, és lehetne még sorolni, nagyon sok országban jelképes összegű 10-20-40 eurós tandíjat kell fizetni a diákoknak. De még az olyan országokban is, ahol köztudottan, vagy a közhiedelemben az van, hogy nagyon sokat, hogy többnyire csak a diákok fizetnek a tanulásért, mondjuk az Egyesült Államokban. Itt is az egyetemek összköltségvetésének a 40% az közpénz. Nem feltétlenül úgy, hogy valakinek kifizetik a tanulás költségeit, hanem például adókedvezmények, ösztöndíjak, egyéb ösztönzők keretében, de a benne lévő pénz 40% az közpénz. Nálunk egy olyan furcsa helyzet fog előállni, hogy ez körülbelül ilyen 20% körül lesz a közpénznek az aránya a felsőoktatásban, ha csak be nem következik az, amiről ott hallottunk az előző napokban szocialista forrásokból, miszerint teljes egészében kivonulna a felsőoktatásból az állam.
Ez egy érdekes történet volt, mert Szabó Zoltán oktatási bizottsági elnök mondta, de másnap a szocialista párt, annak a frakció vezetője és a miniszter is egyértelműen cáfolta, azt mondták, hogy ilyen terv nincs.
Én azt gondolom, hogy Szabó Zoltán egyfelől az Országgyűlés Oktatási Bizottságának az elnöke. Volt államtitkár, az egyik legfelkészültebb szocialista oktatáspolitikusnak tartom őt. Most az ő véleményét cáfolóknál is felkészültebbnek tartom egyébként. Ez az én magánvéleményem. Én azt gondolom, hogy ő nyilván, hogyha újságírók előtt erről beszélt, akkor ezt jól megfontolta, és igazából lehet, hogy ennek egy tesztelési szerepe volt megnézni, hogy vajon mit szól ehhez a felsőoktatási szektor, mit szólnak azok, akik ennek éppen most vezették be a tandíjat, de hogy ezek a vélemények, ezek nem újak, az azt jelzi, hogy a felsőoktatási törvény előkészítése közben, 2002 és 2005 között rengeteg ilyen koncepció készült a minisztériumban. A csatlakozás az Európai Felsőoktatási Térséghez című dokumentumsorozatnak volt legalább 20 változata, aztán jött a Magyar Univerzitás program, ennek is volt vagy tucatnyi változata. Ezekben időről időre felbukkant mind a piaci tandíj, tehát a piaci mértékű tandíjnak a bevezetési lehetősége, mind pedig az, hogy valamilyen módon privatizálni kellene vagy lehetne a felsőoktatási intézményeket. Szó volt itt KHT-król, most gazdasági társaságról esett szó. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem új ötlet, felmelegített ötletekről van szó. Úgy tűnik, hogy ez a gondolat, ez ott bujkál a szocialista és a szabaddemokrata oktatáspolitikusoknak a fejében, és időről időre ez előkerül. Az pedig, hogy mit cáfolnak most, hát nézze, 4 hónappal ezelőtt szó nem volt arról, hogy tandíj lesz, határozottan cáfolták, hogy nem lesz tandíj, ma pedig törvény szól róla. Innentől kezdve ezek a cáfolatok, ezeknek a szava hihetősége hát erősen kétséges.
Nem csak politikai kérdés, hanem szakmai kérdés is a tandíj. A budapesti kommunikációs és üzleti főiskola rektora ült itt néhány nappal ezelőtt, ő azt mondta például, de nyilván rektorra válogatja, hogy szerintem már 15 éve be kellett volna vezetni, például azért, mert közvetlenebb kapcsolatot teremt a hallgató és az intézmény, tehát a pénzért, mint hogyha az ő díját az állam állná. Ez nem igaz?
Ugye ez egy régi vita, hogy lehet-e hatással a tandíjszerés az oktatás minőségére. Azt gondolom, Magyarországon lehet, hogy lehet. Tehát vannak olyan helyzetek, amikor ez beválik. Magyarországon azonban, hát most már elég hosszú ideje a hallgatóknak a fele, közel fele tandíjat fizet, költségterítésnek hívjuk, de hát mégiscsak tandíjról van szó. És azt látjuk, hogy ez a minőséges semmilyen hatással nem volt. Sőt, rossz hatással volt, mert ezeknek a hallgatóknak egy része azt mondta, hogy én fizetek, hagyjatok engem békén. Én papír szeretnék kapni, nem magasabb követelményeket, meg nagyobb elvárásokat szeretnék a pénzemért, hanem azt, hogy legyen a diplomám.
Ez nem csak azokra, nem tudom, hogy létezik-e ilyen felmérés, amelyik ezt világosan megmutatta volna, de ez nem csak azokra a hallgatókra vonatkozik, akik egyébként bármilyen más egyetemen, ha fizetnek utánuk, hanem is csak a papírt akarnak, és semmilyen elkötelezettségük, elhivatottságuk nincs.
Én azt akartam ezzel mondani, hogy Magyarországon ez nem jött, tehát nincs ilyenfajta szoros kapcsolat. Van a minőség megőrzésére, ennek biztosítására számos eszköz. Ott vannak az különböző akkreditációs rendszerek, a minőségirányítási rendszerek. Ezeket kell erősíteni, és ebben már megjelenik a hallgatóknak a képviselete, hiszen egy jól működő minőségirányítási rendszerben a hallgatókat rendszeresen megkérdezik az oktatás minőségéről, arról, hogy megtartják-e nekik az órákat, azok a professzorok tartják-e meg az órákat, akik ki voltak írva, vagy valamelyik tanársegéd tartja meg helyettük. Tehát ennek megvan a maga bejáratott rendje, és akkor utána lehet dönteni arról, hogy lesz-e tandíj vagy nem. De azért a tandíj kérdésnél egy másik dolgot is mérlegelni kell. Nevezetesen azt, hogy Magyarországon az embereknek kb. A 30% az a szegénységi küszöb alatt él. Kb. Egy másik 50% az valamivel fölötte él, nem sokkal, de fölötte él. Nyilvánvaló, hogy a fekete gazdaság 20%-os körüli mértékű. Ebből következik, hogy ma azt mérni, hogy ki az, aki rászorult, és ki az, aki nem, hát ez elég abszurd. Ezt nem nagyon lehet megcsinálni. Ebből következően egy tandíjrendszert, ha be is vezet valaki, akkor emellé egy nagyon komoly ösztöndíjrendszert is oda kell telepíteni. Most ugye azt mondja a kormányzat, hogy hát milyen jó ott van a diákhitel, majd abból finanszírozzák a hallgatók a tanulmányaikat. De hogyha megnézzük a diákhitelről készült felméréseket, akkor azt látjuk, hogy a diákhitelt, az azt igénybevevő diákok a megélhetésükre fordítják. Ebből laknak, ebből étkeznek, ebből szórakoznak, ami szerintem nem bűn, tehát azok a beszólások, amik itt elhangzottak, hogy hát mennyit költenek sörre, meg cigarettára a diákok, hát az bőven fedezni a tandíj összegét. Én azt gondolom, hogy van egy ilyen félértelmiségi létnek egy megélhetési közege, a diákhitel az ezt szolgálja. Hogyha a diákhitelből kell a tandíjat is kifizetni, akkor ez azt jelenti, hogy vagy meg kéne emelni a diákhitelnek az összegét ilyen szintűre, amit nem nagyon lehet megcsinálni, mert nem fogja tudni visszafizetni később. Vagy pedig ez azzal jár, hogy akik így még tudtak tanulni, azok a tandíj bevezetése után, mivel valami kiesik, vagy lakni nem tudnak, vagy tandíjat nem tudnak fizetni, abba kell majd hagyják a tanulmányaikat. Nem is beszélve a költségtétéses képzésben résztvevőkről, hiszen a drámai mértékű lesz az emelkedés. A mostani 1-200 000 forintos féléves éves díj helyett jövőre 4-500 000 vagy akár 1,5 millió forintot is fizethetnek majd a költségtétéses hallgatók.
Innen folytatjuk a hírek után, Siú László, a Fidesz oktatási műhelyének vezetője, az Aréna vendége.